És itt volt egy ilyen kapcsolási lehetőség, hogy mi már nagyon értettünk ahhoz, hogy hogyan kell mondjuk azt, hogy valamiből társat csinálni, ez egy biológiai lény, és azt gondoltuk, hogy ezt a tudást valamilyen módon érdemes a robotikában is alkalmazni, és mondjuk, hogy segíteni a mérnököknek abban, hogy ezeket a robotokat úgy alakítsák ki, úgy programozzák, úgy építsék meg, hogy lehetőség legyen arra, hogy az embernek társává váljanak.
Széchenyi Díjas magyar biológus, etológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az etorobotika megteremtője. Kutatási területe az állati és emberi viselkedés, a kognitív biológia és a robotika. A Selfie eheti vendége Miklósi Ádám, az ELTE Természettudományi Kar Biológia Intézetének oktatója és intézetigazgatója. Én Horn Gabriella vagyok, jó szórakozást a műsorhoz! Kutyák, robotok és más kihívások címmel adott elő az akadémián a székfoglalója keretében. Hogyan kerülnek egy asztalra a kutyák és a robotok? Meséljen erről nekünk egy kicsit.
Így utólag már ez számomra teljesen természetes, hogy a kutyák és a robotokról az ember úgymond egyszerre beszél, vagy lehet közöttük kapcsolatot találni. Annak idején valójában az egész úgy indult, hogy Csányvér professzornak volt az ötlete, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan került a kutya az ember közelébe, hogyan lett egy olyan kedvenc belőle, egy olyan társa az embernek, amivel emberek milliói szeretnek együtt élni, holott ez egy teljesen másik faj, az ember igazából ránéz, akkor nem sok emberit lát benne így első ránézésre, és az etológusnak az volt a feladata, és azzal kezdtük el a kutatásainkat, tulajdonképpen a világon majdnem, hogy annak idején elsőként, vagy egyedüliként, hogy ez a folyamat, amiről már akkor is lehetett tudni, hogy egy farkas ősből indult el a háziasítás során, hogyan alakított át ezt a, mondjuk így, hogy vad állatot egy társá, egy baráttá az emberi családban, és ebben sikerült azt hiszem elég sok izgalmas felfedezést tenni, sok minden olyasmit, amit a gazdák talán természetesnek vesznek, ugye, meg úgy nagyjából lehet tudni egy kutyáról, hogy például kötődik az emberhez, hogy lehet vele különböző módokon kommunikálni, hogy tanul az embertől dolgokat, és hasonlók, de igazi tudományos bizonyítékok emellett nem voltak, és ehhez kellett ez a 25 év, hogy ezt úgy szépen szisztematikusan körüljárjuk, megvizsgáljuk, sőt, hát még ma is folynak ezek a kutatások. És ennek a megfigyelések kapcsán igazából kiderült az, illetve ezzel párhuzamosan egy olyan jelenség kezdett el uralkodni a világban, hogy teljesen máshol a világban úgynevezett mérnök emberek elkezdtek tervezni olyan tárgyakat, mondjuk hívjuk őket most robotoknak, amikről azt gondolták, hogy nagyon hasonló funkciót kéne betölteniük. És megjelent ez a fogalom, hogy szociális robot, társrobot, magyarra fordítva, ami alapvetően más, mint amit az emberek el szoktak képzelni mondjuk egy gyárban működő robotról, amikor az ember akár filmekben, akár vagy dokumentumfilmekben látja azt, hogy hatalmas gyárcsarnokokban sehol egy ember, és akkor ilyen bonyolult gépek így mindenféle dolgokat csinálnak, és akkor hát ezek a robotok. Na most ezek a szociális robotokról az volt az elképzelés, hogy ők valójában az emberek között élnek, léteznek, jönnek, mennek, segítenek például idősgondozásban, vagy kórházakban, vagy adott esetben volt már elég korai elképzelés, óvodákban mondjuk az óvónőkkel együtt, vagy éppen óvónők nélkül gyerekekkel foglalkoznak, ami persze kellő, hogy is mondjam, csak felháborodást, nem értést eredményezett annak idején, és itt volt egy ilyen kapcsolási lehetőség, hogy mi már nagyon értettünk ahhoz, hogy hogyan kell mondjuk azt, hogy valamiből társat csinálni, ez egy biológiai lény, és azt gondoltuk, hogy ezt a tudást valamilyen módon érdemes a robotikában is alkalmazni, és mondjuk, hogy segíteni a mérnököknek abban, hogy ezeket a robotokat úgy alakítsák ki, úgy programozzák, úgy építsék meg, hogy lehetőség legyen arra, hogy az embernek társává váljanak.
Hány évre lehetünk attól? Tudom, hogy pontos számot nem fog tudni mondani, de hogy széles körűen használják segítőként a robotokat az emberek.
Ez mindig odébb van, és ugye ez úgy szokott működni ezek a jóslások, hogy a kutatók egy része mindig optimista, és akkor azt mondjuk, hogy 5 év, meg még egy 5 év, meg még egy 5 év, nem csak ez a holdra szállásnál is így volt, meg az elektromos autónál is, tehát már a gyerekkoromban is voltak elektromos autók, úgymond, de aztán igazából ez csak most lett egyfajta általános trend. Tehát a robotoknál is ezt így látom, hogy inkább azt mondanám, hogy 10-15 év az, amikor ezek a társrobotok tényleg úgy jelennek meg a mi világunkban, hogy érzékelnek, kezelhetően, és tényleg valódi segítséget, vagy valódi partnerséget jelentenek az ember számára.
Ez nincs messze egyáltalán.
Ez nincs messze, de ez egy elég optimista jóslat szerintem. Én azért mondom így, mert mások ezt még korábbra gondolják, de csak egy példát mondok, hogy úgy lehessen érzékelni. Tehát amikor mi elkezdtünk komolyan foglalkozni ezzel, ez a 2005-10-es évek mondjuk, akkor mi már láttunk olyan robotporszívót, ami úgymond működött. Tehát maga robot is volt, meg port is szívott, ami két fontos dolog egyébként, egy elvárás. És ugye most van 23, most lehet azt látni már, hogy mondjuk a boltba az ember bemegy, akkor vehet robotporszívót, ami nem vág rögtön a falhoz, csak egy olyan, aki ad a tisztaságra, azért az valószínűleg mindig a hagyományos porszívóval fog porszívózni.
Nem dolgoznak jól ezek a...
A robotporszívók teljesen jól dolgoznak, csak nagyon egyszerű a feladatuk, illetve amit képesek csinálni, az gyakorlatilag a nagyjáboli akadálymentes irodai típusú helyeken valóban folyamatos járással a klasszikus piszkot, tehát mondjuk a cipőről lehullott koszt, adott esetben állatoknak otthon szőrt gyűjtik össze. De azért senki ne képzelje azt, hogy már pókhálózni fognak mondjuk 10 cm magasan a fal tövében, meg mindenféle egyebek. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egy nagyon speciális célfeladat, ezt jól megoldják, de ez kellett 10, sőt, igazából 15 év, hogy az elképzelésből mondjuk egy ilyen boltban kapható eszközé váljon.
Akkor önök tulajdonképpen etológusként kapcsot képeznek a mérnökök, meg a felhasználó emberek között, jól gondolom?
Igen, és ehhez találtunk ki, vagy egy ilyen tudományt, hogy ezt valahogy közösen lehessen művelni, mert ez mindig jó, ha van egy ilyen elnevezés, akkor tudja mindenki, hogy mire gondolunk. Ugye ez lett az etorobotika, és ennek tényleg az a célja, hogy egy csoportba, egy kutatásba összehozzunk etológust, mérnököt, különböző mérnökök vannak, ugye, akik a hardware-t építik, akik a szoftvert csinálják, pszichológus adott esetben is tagja szokott lenni ezeknek a csapatoknak, és akkor így közösen gondolkodjunk, és ne azért, hogy valaki kitalálja úgymond maga, hogy szerinte és a technológia adott szintjén most mi lenne a fontos érdekes, hanem valamiféle célt találjunk ki, ez lehet tényleg, amiket említettem is, mondjuk idősek gondozása, vagy akár egy társ robot egy kutya mellé, tehát nagyon sokféle ötlet lehetséges, vagy akár mondjuk egy földrengési helyzetben ilyen mentő robotok, amik szintén emberekkel kell, hogy együtt dolgozzanak, és nézzük azt meg, hogy lehet ezt legoptimálisan a technológia mai szintjén, de ugyanakkor megbízhatóan előállítani, és ebben mindenkinek van több-kevesebb szerepe, de ezt együtt közös gondolkodásban lehet csak jól megcsinálni.
Szóval sokkal több az etológia tanszék munkája, mint a rendkívül okos és egyébként kedves kutyák és egyéb állatoknak a különleges tulajdonságainak a felfedezés. Ezt túllépték már régóta.
Én igazából ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ugye nagyon régóta van egy ilyen vita alapkutatás és alkalmazott kutatás között, és amikor mi elkezdtük ezt a kutatást, és még sokszor ma is egyébként, ez egy kicsit ilyen, részben mulatságtárgya, részben nem értik, részben nem világos az, hogy milyennek az egésznek az értelme.
Mulatságtárgya is van?
Természetesen, hát azért a kutya etológia az nem biztos, hogy mindenki számára nagyon komoly dolog. Most már ez nem egészen így van, de amikor elindultunk, akkor mindenki azt mondta, és ebben ezt én is szoktam hangsúlyozni, hogy hát miért kutatjuk mi ezt, hiszen ezt mindenki tudja. Amikor azt mondom, hogy a kutya kötődik, ugye, ez az egyszerű kijelentés, ez egy gazdának nem okoz meglepetést, ezt ők pontosan tudják, érzékelik ezt az egészet, de hogy valójában mi az, hogy kötődés, hogy hogyan lehet ezt megfigyelni? Van-e különbség kutyák között, mondjuk kötődés tekintetében, vagy éppen a gazdák irányából? Hogyan kötődnek a gazdák a saját kutyáihoz? Ezt már azért a tudomány eszközeivel lehet csak megvizsgálni, és hogyha a kötődést így tényleg így elemeire szétbontjuk, akkor ezt a képességet egy robotnak is meg lehet adni, le lehet programozni, ha tetszik. És akkor a robot is tud úgy viselkedni, hogy bizonyos helyzetekben, ahol fontos, például biztonságot ad az embernek, hogyha éppen nem egy ember van ott, hanem egy robot, amivel együtt dolgozik.
Azt hiszem, ezt foglalta össze az egyik előadásában úgy, hogy egy szervezetet akkor tudunk jól megismerni, hogyha magunk rakjuk össze a kis darabokból, így ismerjük meg a működést.
Igen, hát ez ami a másik új irány, amit szerintem az etológiában nagyon izgalmas kihívás, és még ettől azért messze vagyunk, de egy ilyen vízióként már fel lehet vetni. Ezt szoktam én szintetikus etológiának hívni, aminek pontosan az a lényege, hogy az etológia hagyományosan egy leíró tudomány. Tehát mi mindig azt nézzük, hogy megfigyeljük az állatokat, ez volt ugye az alaptézise a nagy etológusoknak, ezt mondták, hogy le kell ülni és figyelni kell. És amikor már jól kifigyeltük magunkat, persze megfelelő módon, akkor ezeket összegezzük, és valamilyen módon értelmezzük, hogy mi történik. De tipikusan ez a tudománynak az első lépése. Tehát az, amikor úgymond azt gondolom, hogy megértettem a világot én magam. A következő lépés az a megértésnek, hogy próbáljuk akkor most összerakni azt a világot, amit én úgymond megértek, és ha úgy ezekből az elemekből összeállítva tényleg úgy fog működni, ahogy én gondoltam, akkor a megértésnek tényleg van valami mechanisztikus alapja. Tehát a robotika itt tud egyébként nagyon sokat segíteni az etológiának, hogy a robot ugye az önmagában csak egy darab vas, szokták így is mondani, meg van, fut benne valami program, amit mi etológusok nem is igazából értünk, hogy mi történik, de valójában, hogyha össze tudjuk rakni egy olyan robotot, ami tulajdonképpen úgy viselkedik, mint egy állat viselkedésnek valamely része. Tehát én nem gondolom azt, hogy ma olyan robotot tudunk építeni, ami teljesen leképez egy komplet állatot, akár egy kutyát, macskát vagy bármit, akkor annak azt a pici részét az állat viselkedésének már meg tudjuk esetleg érteni, és vagy kiderül, hogy nem jól értjük a viselkedését, mert azon a módon azokkal az alapelemekből nem tudjuk összerakni azt a robotot, vagy a robot nem úgy fog működni, ahogy mi elképzeltük.
Erről eszembe jut egy kis epizód szintén a székfoglaló előadásában, ahol a kutya-robot interakciót vizsgálták, és ha jól értem, akkor egy csont, vagy valamilyen a kutya számára vonzó ételdarab volt a földre lehelyezve, a kutya jó ízűen nekilátott a falatozásnak, mikor is egy mellette lévő, egyáltalán nem kutya külsejű, vagy egy picit kutya külsejű, a formája kutya külsejű, igen, de fém robot szintén próbálta megkóstolni, és azt, ha jól értem, akkor ugye úgy viselkedett a kutya, tehát igen, megtámadta.
Hát természetesen, mert a kutya számára ez egy nagyon értelmezhető helyzet volt, hogy valaki, valami, ugye ezt nem tudjuk, a kutya erről hogyan gondolkodott abban a pillanatban, veszélyeztette az ő tulajdonát, ezt a csontot, amit éppen eszegetett, tehát...
És megharapta,
igen. Ez egy teljesen logikus, hát már nem annyi logikus, mert nem szeretjük azt, hogy a kutyák így viselkednek, de nyilván itt azért egy eléggé kiélezett helyzet volt, és nem minden kutya viselkedett egyébként így. Ez a videó, ez pont azért lett egyébként híres, mert ez az esemény megtörtént, és éppen fel is tudtuk akkor venni, szerencsésen. Tehát, de ez egyébként velünk emberekkel is így van, tehát pont a mi is nagyon szeretünk, ugye az ember esetében ezt úgy mondjuk, hogy antropomorfizálni, tehát emberi tulajdonságokkal ruházni fel dolgokat, adott esetben az autónkat, a mobiltelefonunkat, a mindenféle más eszközeinket. Tehát ez a kutya esetében ő most tényleg úgy gondolta, hogy ez egy másik vetétás, lehet, hogy azt is gondolt, egy másik kutya, amelyik így viselkedik, és ezt valahogy neki, hát hogy majd ellen kellene állnia, meg kell akadályozni.
És akkor csinálta az végezvitte az elmet, magatartást. Az mobiltelefon szóhoz kapcsolódva ugranék egy kicsit. Van egy programjuk, van egy projektjük a mobiltelefonok használata kapcsán. Meséljen erről, legyen szíves.
Az az igazság, hogy olyan furcsa dolog ez az én életemben, ezt nem gondoltam volna annak idején, minden a kutyára jut eszembe. Tehát, hogy igazából vagy jut eszünkbe, talán nem csak nekem. Tehát itt is arra kell gondolni, hogy megint csak ez a kutyatárság az, ami nagyon izgalmas jelenség a tényleg az utóbbi években, és amikor az ember lát embereket mobiltelefonozni, ugye, mint etológus, tehát én megfigyelem őket, sajnos meg magamat is, ami kicsit talán még szomorúbb abban az értelemben, hogy látom, hogy milyen sokat mobilozom ahhoz képest, hogy nem kéne, kiderül az ember számára, hogy hoppá, hát itt van egy másik izgalmas jelenség, azt, hogy ezek az emberek rendkívül sok időt töltenek ezzel, tehát ez biztos nagyon fontos nekik, és ha látjuk is, hogy hogyan viselkednek ebben a dolgokban, akkor kiderül, hogy ők nem biztos, hogy tudják, de úgy viselkednek a mobiltelefonnal, mintha egy társuk lenne. Ugye például csak egy dolog, hogy az ember elkérje a mobiltelefonját, valakinek értelenül is csinálunk ugye elvileg, de elkérjük és eltesszük mondjuk valahova, egy fiókba, akkor lehet látni, az illető egyre inkább rosszul érzi magát, egyre idegesebb lesz.
Figyelték is ezt?
Igen, van erre kísérletük is, igen, hogy ez kiderült. És ez pont olyan, mint amikor a gazdától az ember a kutyáját, hogy most akkor adja ide, és akkor el szeretném vinni máshová és egy másik szobába. Tehát a gazdák se szeretik ezt, hogy anya a gyermekét. Tehát ez gyakorlatilag egy nagyon hasonló jelenség, ez a szeparációs viselkedés, hogyha elveszünk valakitől valami nagyon fontosat, akkor ez megjelenik. Ez teljesen természetes. És ezek a gondolatok indították be azt, hogy ez a mobiltelefon is olyas, mint egy robot, valójában nagyon hasonló, csak nem mozog ebben a formában, tehát egy ilyen egy helyben lévő robot lényegében. És a másik izgalmas jelenség, ami minket nekünk föltűnt, az az, hogy nem csak a felnőttek csinálják ezt, hanem kisgyerekek is hozzájutnak valamilyen módon mobiltelefonokhoz, és erre csináltunk egy külön kutatást is, Konok Vera kollégánőmmel, és kiderült, mi voltunk aztán majdnem az elsők a világon, akik ezzel foglalkoztunk, most már ennek is 10 éve, hogy a gyerekek 30-40%-kal már 3-4 éves korában, ez ezelőtt 10 éve volt, már napi kis időt, tehát nem sokat, de mobiltelefonozik, ez sokszor azt jelenti csak, hogy a szülő odaadja nekik a telefont, és akkor valami videókat vagy egyebeket néznek rajta. Ez a helyzet, ez csak rosszabb lett, a gyerekek mobilozás ideje megnőtt, és most már a nagyon pici kis, de gyakorlatilag onnantól fogva a gyerek tud tartani egy tárgyat a kezében viszonylag stabilan, 2-3-es korban már kerül mobiltelefon a gyerekek kezébe. Ezt általában, nem általában, világszinten próbálják megakadályozni, vannak szabályok, útmutatások, hogy ezt ne tegyék az emberek, már mint a felnőttek, 3-es korot egyáltalán nem ajánlják a mobiltelefont semmiféle formában, utána is megvan az, hogy napi mennyiséget lehet mobiltelefonozni, de hát a szülők azok nem mindig olvasnak ilyen utatásokat, és rengeteg saját gondjuk is van. Tehát a helyzet az ilyen szempontból nem jó, és akkor gondoltuk azt, hogy hát oké, a mobiltelefon elásni nem fog tudni örökre, nem fog tudni megszüntetni, és nem tudunk minden szülő mellé odaállni, hogy ezt ne csináld. Amúgy is a szülők nem szeretik, ha nekik megmondja valaki, hogy mit kell csinálni, és mit nem. Ezért azt találtuk ki, hogy ha már ilyen a világ, akkor próbáljunk egy olyan társat csinálni a családban, most mondjuk vegyük a szülőt és a gyereket egy ilyen kis közösségnek, aminek a telefonnak nem egy ilyen passzív információ nyújtó rendszer, hogy izgalmas, villodzó és hangos stimulusokkal ingerli a gyereket, vagy éppen a szülőt, hanem neki is van egy saját célja. Tehát be van építve egy olyan motor, ami az szeretné, hogy a szülő és a gyerek minél többet legyen együtt.
Ez egy applikáció?
Ez egy applikáció, igen, lényegében. Ami, és ezt hívjuk Alfinak, aminek most, hogy legyen valamilyen művész neve, de ez mennyire mindegy. Tehát ez az applikáció, ez azt szereti, hogyha a szülő és a gyerek együtt van, illetve ha játszanak is, akkor elsősorban csúnya magyar szóval offline játszanak, azaz ne mobilozzanak, hanem hagyományos módon a természetben, vagy valódi világban legyenek együtt, és ha már muszáj, vagy nem tudnak ilyen tevékenységet folytatni, akkor a mobiltelefon olyan játékokat, meséket ajánl, amit közösen lehet játszani, tehát a szülő és a gyerek, mama, papa és a gyerek vagy gyerekek együtt tudnak ezen a felületen, ezen az applikációval játszani, és ez a Alfinak tulajdonképpen a célja, ezért létezik ő, és hát ezt szeretnénk, hogyha minél többen megismernék, adott esetben majd használnák is, mert azt gondoljuk, hogy ez egyfajta köztes megoldás a problémákra.
Egy telefonon ott van ez a program, és ezt be kell kapcsolni, aktiválni kell ahhoz, hogy életbe lépjen. Mondjuk a szombat reggel alszik a szülő, és a kis gyerek 6 órakor húzza le a takarót, hogy kérje a telefont. Hogyan működik, hogyan tud Alfi közbeavatkozni, hogy kicsit jobb legyen a szülő-gyerek kapcsolat?
Igen, tehát ugye az a nehézségünk van, hogy mi azért egy nagyon pici tudós csapat vagyunk, és nem nincs kezünkben olyan technológia, meg olyan lehetőség, hogy mindent megoldjunk. Ezért is nagyon keresünk olyan segítséget, támogatókat, akikben tudnak segíteni. Alfinak, ami hogy ma működik egyébként, ez olyan, hogy ha valaki rárakja a telefonra Alfit, ez egy ilyen Androidokon működik csak, akkor Alfi úgymond átveszi a telefon fölötti vezérlést. Tehát gyakorlatilag akkor semmit nem lehet csinálni mást, csak az Alfin keresztül, vagy a szülővel kapcsolatot teremteni, játszani, illetve mindazt, amit a szülő előzetesen, amikor Alfi telepíti a telefonra, megenged. Tehát a szülő megengedheti azt, hogyha szeretné, hogy valamilyen csatornát adott esetben nézzen a gyerek, de akkor ezt egy külön be kell állítania. És ilyenkor, ha vasárnap a gyerek, ha úgy van, én ezt most nem ajánlom, de ha úgy alakul, hogy a gyerek megszerzi azt a telefont, azon csak Alfi tudná bekapcsolni, tehát a szülő nyugodtan aludhat tovább, mert a gyerek olyan dolgokhoz fog csak hozzáférni Alfin keresztül, amit vagy az Alfi szolgáltat, vagy a szülő pedig megenged. Alfi egyébként pont az ilyen ajánlások mentén működik, tehát mi csak olyan játékokat rakunk rá, vagy engedünk, vagy ajánlunk, amik egyfajta, hogy mondjam, a kornak megfelelő fejlesztő típusú játékok, vagy valamilyen szociális, vagy adott esetben más kognitív képességeket javíthat, illetve hát az egészek, mondom, az a célja, hogy a szülő és a gyerek együtt csinálja azokat a tevékenységeket, tehát tipikusan ki lehet választani azt, hogy a gyerek most szeretne mondjuk Alfival játszani, ami jó, de nem annyira jó, vagy pedig mamával, papával, hát nyilván, ha a szülők reggel alszanak, akkor a lehetőségek korlátozottak.
De akkor mit csinál Alfi, hogyha a szülőkkel szeretne a gyerek játszani, akkor felkelti a szülőt, mondjuk jelez neki,
hogy... Ezért mondom, ennyire még a programozás nincs előre haladva, de elvileg, hogyha a szülővel szeretne játszani, akkor igen, a szülő jelzi, számára jelzi, hogy itt van egy ilyen helyzet. És nyilván ugye azt látjuk, hogy háromféle szülő van, ami logikus egyébként. Van az a szülő, aki azt mondja helyből, hogy ő nagyon szigorú lesz, és 6-10 éves koráig közelében nem engedi gyereket telefonhoz. Ez is lehet egy döntés. Van az a szülő, aki abszolút nem érdekel ez a probléma, és ahogy alakul az élet, úgy történnek a dolgok. És vannak azok a szülők, akik kvázi szeretnék azt, hogy a gyereknek legyen egyfajta ilyen lehetősége is, de egyben aggódnak is. És többen Alfi nekik szeretne segíteni abban, hogy amikor a szülő úgy dönt, tehát nagyon fontos, mi senkit nem beszélünk rá arra, hogy akár 6 éves kor alatt mobiltelefont használjon, de valaki úgy dönt, hogy ő ezt szeretné, mert például szeretne bizonyos értelemben saját időt magának, amikor a gyerek mégsem velük foglalkozik, vagy hasonlók, akkor az Alfit érdemes szerintem majd alkalmazni, és hát applikációként letölteni.
Szerintem tulajdonképpen egyfajta robot, babysitter, vagy nevelő, egy társnevelő, vagy ilyesmit.
Igen, hát ugye, ha én eltúlzottan fogalmazom, én ez egy ilyen digitális angyalnak is szoktam magamban hívni, Alfit, aminek az a lényege, ugye, hogy vigyázz a gyerekre. Tehát egyfajta módon lehetővé teszi a hozzáférést ezekhez a tartalmakhoz, hogy hogyan kell egy-két játszani, hogyan kell nyomkodni a telefon, milyen gombok vannak, stb., mert ezt gyerekeiben gyorsan megtanulják saját maguk is, de ugyanakkor megóvattól, hogy a gyereket is, meg a szülőt is, hogy olyan tapasztalatot egy ilyen szert, ami az ő korában teljesen felesleges, meg nem megfelelő.
És például offline programokon való részvételt hogyan tud támogatni, vagy bátorítani?
Tehát igazából a koncepció az kidolgozás alatt van olyan szempontból, hogy ez egy ahogy mondtam, ez egy tudományos projekt. Tehát most mi nem vagyunk egy üzleti vállalkozás, ennek több oka is van, de az elképzelés az nyilván azt tud lenni egyik lehetőség irányba, hogy hogyan szponzorokat keresünk, offline szponzorokat, akik támogatják ezt az egész működést, és nyilván azokat a lehetőséget, programokat lehet aztán a telefonon keresztül is, vagy a Alfin keresztül is bemutatni a gyerekeknek, a szülők számára.
Van egy kötete, vagy talán több része is megjelent Oxfordban a kutyák kognitív viselkedésével kapcsolatban. Miről szól ez a könyv?
Valójában ez egy kötet. Hát ennek van egy ilyen kicsit sajátos története van, hogy amikor az ember elkezd foglalkozni egy témával, főleg ami ilyen szertágazó, és megmondom össze, én sem értettem hozzá, tehát ugye nekem nincsen kutyám, most sincsen, nem is volt, egész kutya téma az így nincs benne ilyen szubjektív aspektus tényleg, tehát mint a kutató nézem ezt a dolgot, akkor én korán éreztem azt, hogy én valójában ez nem értek. És viszont szerettem volna, mint biológus úgy megérteni, ugye a kutyát úgy mondom, hogy szöröstül, bőröstül, tehát hogy az egészet. És akkor elhatároztam, ez a 2000-es évek elején volt, hogy ennek a legjobb módja az, hogy nyilván mindent elolvasunk, ami kutyával kapcsolatos, tudományos mű. Tehát nyilván azért volt egyfajta mennyiség, amit végig kellett magam rágni. És ennek a sok olvasásnak lett az eredménye, hogy gondoltam, hogy ha már ezt én mind elolvastam, és nyilván az ember memóriája sem annyira jó, meg hasonlók, akkor ezt én megpróbálom megosztani a tudóstársakkal, akik már akkor azért sokan voltak, tehát sok kutyakutatás indult el abban az időszakban. És így született meg ez a könyv, ami lényegében az első próbálkozás volt arra, azt hiszem így a kutyaetológiát tekintve, hogy egyfajta monográfiában, tehát nagyon specifikusan kutyáról, farkasról, és szisztematikusan végvegye azt, hogy mit tudunk erről ezekről a fajokról, egyáltalán az ökológiájukról, hogyan élnek a természetben nyilván a farkasok, mi a helyzet a kóborkutyákkal, utána azzal, arról is sok minden már akkor is volt, de ma azóta még több, hogy az érzékszerveik hogyan működnek, szaglás, látás, stb. Aztán nyilván az elméjük, tehát a gondolkodásuk, a viselkedésük, agresszió, egyetfejlődés, hogyan lesz a kis kölyök kutyából egy felnőtt állat. Tehát, hogy ezekkel mind végmenni, leírni, egy kötetbe összefoglalni, és ez azt hiszem így a visszajelzésekből, hogy nem sikerült túlságosan rosszul, tehát sokan használják, és hát számomra legalább a rossz hír az most mindenképpen az, hogy most a kiadó a harmadik kiadást várja tőlem, ami még egyelőre nem el szól képzelni, mikor lesz idő megcsinálni, de valószínűleg a következőben most már nem lehet halasztani, mert a jó hír viszont az, hogy a kutyakutatás annyira felpörgött világszinten is, hogy hát most megint annyira sok új ismeret van, hogy ez a könyv most már kezd kicsit elavulni, és most már én sem ajánlom senkinek, hogy ebből tanuljon feltétlenül, mert már sok minden más megváltozott.
Miért ez a nagy figyelem a kutyákra továbbra is? Illetve mondani néhányat az újabb eredményekről, hogy mik voltak a legfontosabb eredmények a kutyakutatásban az elmúlt években?
Hát igazából a kutya azért mindig az ember érdekelte, csak különböző módokon. Tehát a tudomány és a kutya az valójában az 1990-es években találkozott. Részben azért is, mert a tudománynak mindig kellnek új ötletek, és ugye ezeken 10-20 évente valami más csinálunk, ugye ennek lett az eredménye a robotika például, de akkor az a kutya volt, és a másik, hogy szerintem legalábbis az ipari világban, tehát az iparosodott társadalmakban, ez volt az időszak, amikor a kutya valóban ezt a társszerepet tényleg nagyon széles körben felvette. Mert régen is értek az emberek kutyával, de ez a fajta nagyon közeli viszony, az nem létezett, tehát még mi is, még talán az én generációmban is sokan vannak, akik azt gondolják, de az én szüleim biztosan, mármint a generációban, hogy hát például a kutyát behozni a lakásba, hát ez felháborító. A kutyának a kertben van a helye, ott is lehetőleg minél messzebb. Ettől még ők szerették a kutyát, tehát nem arról volt szó, csak egyfajta viszony változott meg, tehát ma már az, hogy az ember együtt alszik a kutyájával, ezzel nem sok meglepetés lehet, nem nagy meglepetés és lehet okozni, ha az ember ezt elmondja. Tehát, hogy ez mindenképpen megváltozott, és ez az érdeklődés is megnőtt. Ez nyilván azt is jelentette, hogy a kutyának a szerepe is más lett, elkezdett nagyon sok pénz lenni ebben az egészben, iparrá vált, ennek minden előnyével és hátrányával, tehát az, hogy például mit eszik a kutya, ez egy komoly ipar és komoly üzletág, az, hogy hogy felöltöztessük-e a kutyát, vagy nem, illetve, hogy mi hogyan tenyésztem a kutyát, és minden ilyen kérdések, ebben pénz van, ebben az ipar nagyon sokat keres ezen, vagy próbál keresni, és itt is a kutatásnak persze van egy nagyon fontos szerepe, hogy hát azért felmutassa azokat a piros lámpákat, vagy hogy mondjam, jelzéseket, hogy ez jó, ez nem jó, merre tessék széles lenni, haladni, és itt ezért is megnőtt a kutatásra való igény. És aztán volt egy harmadik irány, ami a kutyának mondjuk ezt a kicsit gyakorlatias, csúnyán fogom mondani, felhasználási szerepét illeti, ez a terápia. Tehát az, amikor nem csak úgy van egy kutyám, mert én szeretem magam jól érezni, illetve ez az én közegem, hanem az, hogy sokan elkezdték a kutyát úgy használni, mint az embernek a tényleges segítőjét, és ezen belül is igazából két irány van. Van az a lelki terápia rész, amikor a kutyáról azt gondoljuk, hogy a lelken segít, vagy az emóciókat segíti, egyáltalán ilyen értelemben az ember mellett szerepet tölt be. A másik, hogy tényleg fizikailag is segít.
Mint egy vakvezető kutya.
Ugye ez megint egy nagyon régi ötlet volt már, ugye ez, hiszem, 100 éve vannak vakvezető kutyák, sőt valójában sokkal régebb óta, de ma ugye vannak már mozgássérült segítő kutyák, vannak már halló kutyák. Tehát ezek a kutyáknak a kiképzése, a felkészítése a feladatra, ez is ugye most már mondjuk az alkalmazott etológiának vált a részévé. És ugye a legutolsó, a legmodernebb probléma, hogy így mondjam, hogy tényleg kiderítsük, hogy mi az, amiben a kutya jó, és mi az, amiben nem. Mert ugye az emberben van egy ilyen dolog, hogy egyszer csak valamit föltalál, és akkor azt gondolja, hogy ez mindenre jó. Ez az univerzális gyógyszer, és vagy univerzális megoldás, de most nyilván ez azért sose szokott itt megtörténni. Tehát a kutatóknak az is feladat, hogy azt is megmutassuk, hogy erre jó a kutya, erre meg tessék szíves lenni inkább vagy mást használni, és ezt is hát a kutatást tudja csak visszaigazolni, és ez is most például egy izgalmas terület, nem beszélve arról, hogy az ember, mondjuk így most egy teljesen új, más szempontot fölvetve, ökológiai lábnyoma az akkora, amekkora, de hogyha mondjuk van egy kutyánk, két kutyánk, három kutyánk, ez nyilván a mi ökológiai lábnyomunkat növeli, tehát ugye itt is azért fölkérni az embereknek a figyelmét, hogy nagyon jó a kutya a társadalomban, de főleg megint csak ez az ipari társadalom fogyasztását, a sok kutya, az bizony csak növeli ebben a tekintetben. Tehát
mik voltak azok az eredmények, amik a legfontosabbak voltak a kutyák kapcsán, amire mást feltételeztek korábban például?
Valójában ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye a kutyákról nagyon sok mindent feltételeztek. Tehát igazából ugye, csak egy példát mondjuk, és akkor talán érthető lesz, ugye, amikor mi elkezdtük foglalkozni a kutyával, ez egy nagyon izgalmas kérdés volt, a kommunikáció. Mit ért meg a kutya az emberi kommunikációból, jelzésekből, beszédből, hangokból, mindenféléből, és akkor mindenféle elképzelések voltak. Tehát, hogy nem gondoltuk azt, hogy valami nem lehetséges, de azt se tudtuk, hogy amire gondoltuk, hogy lehetséges, az valójában így lesz-e. Tehát persze utólag nem, tehát mi nem tudunk olyan felfedezést tenni, hogy hatalmas meglepődés, hogy na hát, ezt nem is gondoltuk volna, ez azért nagyon ritka, de azért néha örülünk annak magunkban, hogy ezt, amit elképzeltünk, az mégiscsak visszaigazolja elég stabilan az eredmények. Például az egyik ilyen dolog volt ez a tanulás az embertől, vagy akár egy másik kutyától. Ugye egy szociális állatról van szó, minden szociális állatról tudjuk az, hogy nagyon fontos viselkedési stratégiája az, hogy ne csak maga tanuljon, hanem a másoktól is el tudjon tanulni bizonyos dolgokat. Ugye ez gyerekeinél és tapasztaljuk, és általában a rosszat szokták eltanulni, persze nem a jót, de az állatoknál ott a jó eltanulás is nagyon fontos egyébként, és a kutyák ebben talán jók, gondoltuk mi. És volt nagyon sok anekdota erről, tényleg. A klasszikus anekdota nyilván az, amit én még a könyvbe is beletettem, mert annyira tetszett, hogy egy ilyen, van is róla egy ilyen részkarc, hogy a koldusok csengetnek, ugye régen, tehát el kell képzelni középkori városokat, akkor csengetnek a gazdagok házán, hogy élelemért koldulnak, és akkor ezt látja a kutya, és akkor ő is oda megy a csengőt, és akkor felugrál és csenget, hogy ő is élelmet kér. Ez egy ilyen régi történet, csak az is meséltem el, hogy ez ami nekem akkor is nagyon megtetszett, hogy már akkor gondolkoztak ezen, 1700-as években, hogy a kutyák esetleg ilyet képesek megtanulni, és egyébként valóban a helyzet nem megtanulhatatlan, vagy nem olyan, amit nem tudnánk kell képzelni, hogy egy kutyának ne jusson eszébe egy ilyen emberi viselkedést, adott esetben ezt a csengő húzást utánozni, aminek az a eredménye, hogy az illető ennivalót kap, és akkor hát ezt ő is megpróbálja. Tehát ilyeneket például a kutyákra régen leírtak, és akkor a feladatunk az volt, hogy hát ezt próbáljuk meg úgymond kísérleti, szabályozott, laboratóriumi, megfigyelhető körülmények között létrehozni. És ugye pont ez a tanulás, a szociális tanulás, ez azért volt izgalmas, mert ebben sokan gondolkoztak ezen, tehát például a pásztorok is egyébként így tanítják be általában a fiatal juhászkutyákat, nem kezdik el neki magyarázni, hogy kell ezt csinálni, hanem az idős kutya mellé helyezik a fiatal kölyök kutyát, és akkor a idős kutyát megfigyeli ez a fiatal kutya, és akkor így gyakorolják be tulajdonképpen a legfontosabb mozdulatokat, hogyan kell reagálni a pásztor különböző jelzéseire. Tehát volt erről tudás, de mi azt gondoltuk, hogy ezt legunk úgymond be kell bizonyítani. És aztán nagyon sok kutatásban, részben Pongrácz Péter kollégámmal, részben pedig Claudia Fugazzával, aki egy olasz kutatőnő, vele együtt dolgoztunk ezeken a projekteken, és Claudiával azt is sikerült létrehoznunk, hogy egy olyan kutatást dolgoztunk ki, aminek az lett a vége, hogy egy teljesen új kiképzési módszert találtunk fel, hát talán nem a legjobb kifejezés, tehát alakítottunk ki, aminek pont az alapja, hogy nem a hagyományos módon jutalmazzuk a kutyát, ha valamit feladatot nagy nehezen végrehajt, és nem ez a fajta klasszikus társításon alapuló tanulásról van szó, amit sokszor a kutyaiskolákon lehet látni, hanem úgy kezeljük a kutyát tulajdonképpen, mint egy olyan lényt, amelyik képes szociálisan megfigyelés alapján tanulni, és arra tanítjuk meg, hogy amit én csinálok, neki azt úgy nagyjából utánoznia kell, és így próbáljuk őt bevezetni azokra a falatokra, hogy például akár hogyan kell leülni, vagy megállni, vagy hasadni. Ez nem mindenre alkalmas ez a módszer, de teljesen logikailag eltér azoktól a hagyományosnak mondható módszerektől, amit ma egyébként általában a kutyások alkalmaznak.
De akkor nem is utasítják, mondjuk itt a leülést említette, vagy a felállást, hogy akkor ez hogy néz ki, hogy ez a kutyával bemegy egy helyiségbe, és leül?
Az utasítani kell, tehát meg kell kimondani, most ülj le egyébként, tehát anélkül nem megy, de magát, hogy hogyan tanulja meg a leülést, mint akciót, az kétféle módon lehetséges. Ugye az alap, a klasszikus módszer az, hogy valamilyen módon, mondjuk jutalom manipulálásával ráveszem arra, hogy üljön le, és amikor ezt ő megtette, akkor a szájába dobok egy kis falatot, és jelezem számára, hogy ez egy jó akció volt, és utána, hogyha már ez ténylegesen jól működik, akkor utána jön ugye a parancsszónak, a jelzésnek a összekötése, és akkor azt fogom mondani, hogy amikor éppen leül, akkor azt mondom neki, hogy ül, és akkor a kutya összeköti az ül parancsot vagy jelzést az ülés akcióval. Ez a hagyományos módszer. Meg azt mondjuk, hogy mi úgy kezdjük az eleve, hogy mi megtanuljuk a kutyát arra, hogy neked az a dolgot, hogy figyelj meg minket, amikor mondjuk, és azt csináld, amit mi csinálunk. Tehát ez, itt még nincsen semmi utasítás, csak ez a fajta figyelem. A gyerekekben, ha belegondolunk, ez egy teljesen természetes dolog. Tehát a gyerekeknél ez be van építve az egész rendszerben, egyébként a kutyában is, csak azt kicsit elrontjuk menet közben. Tehát a gyerekeknél ott nem kell őket erre rávenni, hogy figyeljenek azt, amit a mama, papa, testvérek csinálnak, hanem ez így van megépítve egy gyerek.
Kinyitja a fiókot, kiveszi akkor a karolat, tányért.
Így van. Tehát ugye ennek hol örülünk, hol nem, mert pláne értékes tányérok esetében. Tehát a kutyánál ezt kicsit utólag kell neki megerősíteni, hogy ez egy lehetőség arra, hogy információt jusson, ha minket megfigyel. Erre meg kell tanítani. Egyébként ezt úgy hívják, hogy csináld utána módszer, ha valakit érdekel, interneten utána lehet ennek nézni, vagy angolul is van a do as I do, ez az angol neve, és ezt is, ha beírja valaki, meg odaírja, hogy kutya, akkor meg fogja találni.
És nem kap jutalmat? Akkor...
Ez már a kikérdés része, van, akik adnak jutalmat, de nem muszáj. Főleg a fiatal kutyával kezdjük, a fiatal kutyának a jutalom az a felé forduló figyelem és a simogatás, ez teljesen jól megteszi, a közös játék esetleg, tehát nem kell feltétlenül ételben gondolkodni, hanem interakcióban. A gyerekeket se jutalmazzuk. Tehát én mindig ugye azt a paradoxon próbálom kicsit feloldani, hogy egyfelől azt mondjuk, és én szoktam mondani, hogy hát a kutya olyan, mint egy gyerek. Ugye ezt szoktuk az embereknek elmondani, és akkor elmondjuk, hogy mert így, mert úgy, mert nem úgy. Egy apró probléma van, hogy amikor a kutyával tényleg foglalkozunk, kutya kiképzés szinten, akkor meg borzasztóan nem úgy foglalkozunk vele, mint a gyerekkel. Tehát én ezt próbálom kicsit lazítani, hogy ha már ezt a gyerek párhuzamot ilyen komolyan gondoljuk, amiben egyébként sok igazság van, akkor mi lenne, hogyha kutya kiképzésben is kicsit úgy bánnánk vele, mint hogyha gyerek lenne, abban a formában, ahogy ezt a tanulás végül is véghez visszük.
De ezt olyan jó hallani, mert hogy nekem nincs kutyám, tehát csak mások tapasztalatait figyelve tudok nyilatkozni, de hogy ugye van az elterjedt nézet, hogy meg kell mutatni, hogy én vagyok a falka vezér, és hogy szigorúnak kell lenni, és akkor ez nem feltétlenül igaz, hogy így van.
Hát ez egyáltalán nem igaz. Ez egy rossz koncepcióból indult. Az ötlet az volt, hogy a farkasok így működnek, és akkor nyilván logikusan, miután a farkas ugye a kutyának mondjuk a közös őse, ezért a kutya is így működik. Igen, ám, de kiderült, ugye, hogy a farkasok nem így működnek. Tehát ott nincsenek alfák, ott papák vannak és mamák vannak, ugye nem farkas falka van, ugye magyarul még mindig ez a szó használt, van nem farkas család. Ez nem csak szókülönbség, mert sokan lovagolnak éneken, hanem ez egy biológiai különbség. A család az azt jelenti, hogy genetikailag rokon egyedek, akiknek az a célja, hogy részben a közösség sikeres legyen, és ez fontos, hogy és ennek a célnak egy nagyon fontos része persze, hogy a gyerekek, az utódok legyenek sikeresek. Tehát a papa és a mama a farkasok esetében ők a legtapasztaltabb tagjai ennek a közösségnek, és persze, hogy van olyan helyzet, amikor muszáj magukra gondolni, de általában a cél az, hogy a kölyköket fölneveljék. Tehát nem az a cél, hogy most megöljék, elpusztítsák, elkergessék, hanem hogy sikeres farkasokat neveljenek fel. És ugye ebből, ha ez a koncepció már a farkasoknál sem működik, és nem úgy van, akkor teljesen felesleges a kutyánál ezt folytatni, ezt a farkavezérséget, mert semmi értelme nincsen. Én azt szoktam mondani, hogy és ugye ez az ősi mondás is az, hogy az ember a kutya barátja, vagy a kutya az ember barátja, ez most majdnem, hogy mindegy, ez egy barátság. Nyilván a barátságban is vannak vezető szerepek, van amihez az egyikért, van amihez a másik, kiegészítjük egymást, és van egyfajta összetartó erő, és ezt kell megalapozni. Ráadásul a barátsággal szemben, bár egyébként az embernél is a gyerekkori barátságok azok, amik, hogyha szerencsés az ember, akkor nagyon jól tudnak működni, és tényleg életre szólóak. Ugye itt is arról van szó, hogy legalább az egyik fél egy gyerek, egy kutya, egy kölyök. Tehát, hogy eleve az a fajta nem vezér, hanem vezető szerepe a gazdának, ha jól csinálja, mindenképpen megvan, hogy ő a tapasztalt, ő lesz a falkában az, aki bizonyos döntéseket hoz, vagy hát most mondjuk akkor kutya-ember családban. Tehát egy kölyökutya, ha ebbe ő jól be van vezetve, akkor ezt teljesen természetesnek fogja felfogni. Arra persze mindig előfordul, vannak olyan egyedek, személyiségtípusok, vannak olyan fajták, amik azért azt igénylik meg, hogy egyfajta kicsit határozottabb legyen a vezetés. Ugye a mai embernek az is egy kicsit a problémája, hogy nagyon sokszor bizonyos életkorban egyáltalán nem határozott. Ez a saját életére vonatkozik, hogy most mi legyen, milyen munkát csináljon, hogyan osszabb be az életét. Ugye a mai életünk az nem annyira a hagyományos életmodell szerint zajlik, és egy kutya ezt megérzi. Tehát, hogyha ő nincsen egy biztonságos környezetben, mert hogy a farkasok azok azért úgy nevelődnek fel, akkor nyilván ott problémák lesznek. És akkor persze a legegyszerűbb módszer az, hogy az ember azt gondolja, hogy na, akkor most én vagyok a vezér, és azt fogod csinálni, amit mondok, holott ez általában abból adódik, hogy ez igazából az ember se tudja, hogy mit akar csinálni, de ez egy stratégia helyzetnek a megoldására.
Nagyon köszönöm, borzasztó érdekes beszélgetés volt. Sok sikert kívánok a kutatásaikhoz, és majd egy idő múlva beszélgessünk újra.
Köszönöm szépen, állok elébe.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Én Horn Gabriela vagyok, köszönöm a figyelmüket.